10 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Gazprom orosz energiaipari óriás cég szerdán bejelentette, hogy a tranzitszállításra vonatkozó 5 éves szerződés lejárta után leállította az Ukrajnán át Európába irányuló földgáz szállítást. A Gazprom és az ukrán Naftohaz közötti szerződések meghosszabbításának az ukrán fél által történt többszöri és egyértelmű elutasítása miatt a Gazpromnak megszűnt a műszaki és jogi lehetősége, hogy 2025. január 1-től gázt szállítson Ukrajna területén keresztül. Az Európába vezető legrégebbi orosz földgázvezeték lezárása a Krím dél-ukrajnai félsziget 2014-ben történt orosz megszállása és bekebelezése óta tartó évtizedes feszült viszonynak vett véget. Oroszország továbbra is exportál földgázt a Fekete-tenger mélyén húzódó vezetéken. Az Európai Unió a 2022. februári Ukrajna elleni orosz invázió óta megkettőzte az erőfeszítéseit, hogy alternatív források keresésével csökkentse az orosz energiától való függőségét. Az orosz-ukrán tranzitszerződés évi 40 milliárd köbméter orosz földgáz tranzit szállítását irányozta elő. 2025-től még alig észrevehető változást hoz az okosmérős áramfogyasztók életébe az idősoros elszámolás bevezetése. Azonnali könnyítésként idén megszabadulnak a mérőállás diktálásának terhétől, napi felhasználásuk alakulását pedig online felületen is nyomon követhetik majd, hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium. 2025 elejétől új típusú elszámolási módot alkalmaznak az okosmérővel rendelkező fogyasztóknál a villamos energia szolgáltatásban. Az érintettek áramszámláit eddig havi diktálás vagy az előző évi fogyasztásból kiinduló becslés alapján állították ki, majd a soron következő éves leolvasás után a valóban elfogyasztott mennyiség alapján készült el az elszámoló számla. A változtatás rövid távú célja, hogy a korszerű eszközökkel pontosan nyomon követett, tényleges fogyasztás alapján történjen az elszámolás. A 2025. január 1-ével induló átállással a fogyasztóknak nincs külön teendőjük. Az egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók esetében egyelőre a számla kép sem újul meg. A versenypiaci ügyfelek számláján pedig csak akkor lesz látható az elosztói forgalmi díj zónaidőnkénti megbontása, ha erről az áramhálózati elosztó adatot küld a kereskedő felé. A január 1-én induló vidéki otthonfelújítási támogatási program 3 millió forintos visszanemtérítendő támogatásával és az ugyanekkora önrészsel, amely akár kedvezményes hitelből is előteremthető, szinte minden tervezett felújítási munka elvégezhető, sőt akár egyszerre több is megvalósítható, közölte Juhász Attila, az Újház ZRT és az EVOS építőanyag kereskedelmi tagozatának elnöke. A támogatás több olyan nagy volumenű munkára is elegendő lehet, amelynek elvégzésén az Újház ZRT reprezentatívnak tekinthető mintája alapján sokan elgondolkodnak. A vidéki otthonfelújítási támogatás 5000 fő alatti településeken vehető igénybe, lényegében minden házi vagy ház körüli felújításra, a tető cserétől a szigetelésen át, a fűtés korszerűsítésen keresztül, a napelem telepítéséig, és nem csak a fő, de a melléképületek felújításában is lehet gondolkodni. Az igénybevételhez elegendő, ha az igénylők együttesen 50%-os tulajdonnal rendelkeznek az ingatlanban, de feltétel, hogy az igénylők az ingatlanban lakjanak, és legalább egy 25 év alatti gyermeket neveljenek. Minimum 1 éves TB jogviszonnyal rendelkezzenek, és követelmény az is, hogy az igénylőnek ne legyen köztartozása. Legalább 10 embert, köztük 2 gyermeket ölt meg, majd önmagával is végzett az az ámokfutó, aki a montenegrói Cetinjében lövöldözött szerdán, közölte a montenegrói belügyminiszter. A rendőrség közlése szerint a 45 éves férfi egy kávézóban rálőtt néhány emberre, majd elmenekült, és menekülés közben még több helyen lövöldözött. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint 10 halottról és 4 sebesültről tudnak, a helyi rendőrség szerint viszont nem kizárt, hogy menekülés közben másokat is megölt a férfi. A belügyminisztérium közölte, hogy a kávézóban az elkövető rokonai, barátai és ismerősei tartózkodtak, őket támadta meg a férfi, az indítékok azonban egyelőre nem ismertek. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető ellen, aki miután bekerítették, fejbe lőtte magát, és kórházba szállítás közben meghalt. A montenegrói kormány csütörtöktől 3 napos nemzeti gyászt rendelt el.
Az időjárásról.
Változóan felhős idő várható, sok helyen legalább néhány órás napsütéssel, de északon zártabb, vastagabb lehet a felhőzet, ott néhol eső is előfordulhat. A délnyugati déli szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 4 és 13 fok között alakul, hajnalban -2 plusz 4 fok körüli értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Tudom, hogy látsz még, de most nem fogod meg a kezem, mert messze jársz rég. De én a szívedet ide hiszem, hiszen ez játék. És most hinned kell nekem, sosem hiányzó. Mert mindig itt vagy velem, tudom, hogy itt vagy. De most nem nyitom ki a szemem, mert felébrednék. És akkor ki tudja, mi lesz velem. Tudom, hogy eljössz, és majd egyszer hazaviszel. És ha rég láttál, majd sokáig nem eresztesz el. Tudom, hogy így lesz. Te azt mondtad nekem, ha sokat kibírok, majd hozol valamit nekem, én azt szeretném, hogy a fejednél legyen fejem, és a kezednél lehessen az én kezem. Akartam mondani neked, köszönöm szépen ezt az egész életet, mert megtanultam szeretni, hogyan lehet, remélem én is tanítottam valamit neked. Tudom, hogy itt vagy, de most nem nyitom ki a szemem, mert felébrednék, és akkor ki tudja, mi lesz velem. Hogy látsz még, de most nem fogod meg a kezem, mert messze jársz rég. De én a szívedet ide hiszem, hiszen ez játék. És most hinned kell nekem, sosem hiányzol. Mert mindig itt vagy velem, tudom, hogy itt vagy. De most nem nyitom ki a szemem, mert felébrednék. És akkor ki tudja, mi lesz velem, tudom, hogy látsz még. Tudom, hogy látsz még.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem idegennyelvi oktatási központjának igazgatójával, dr. Marianne Anitával, aki a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karának egyetemi docense, dr. Bajzát Tündével, angol szakos egyetemi docenssel, tolmáccsal, aki különböző területeken folytat kutatásokat, a Budapesti Műszaki Egyetem szakfordító és tolmács szakán jelenleg is tanul docens asszony, Kovács Boglárkával, angol-francia szakos nyelvtanárral, aki a Károli Gáspár Református Egyetemen a magyar, mint idegen nyelv szakon jelenleg is tanul, is itt az egyetemen oktatja is már a hallgatókat, illetve Feketéné Olgával, magyar-német szakos nyelvtanárral, aki több mint 5 éve oktatja az egyetem hallgatóit magyarra, mint idegen nyelvre, és külgazdász végzettséggel is rendelkezik. Velük beszélgetünk a következő percekben. Tisztelettel köszöntöm Önöket!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az idegennyelvi oktatási központnak az igazgatójaként vagyok jelen itt az interjúban. 3 éve vezetem a központot, azt a 15 fős csapatot, akik ellátják a Miskolci Egyetem idegennyelv oktatási feladatait, kivéve az egyébként a nyelvszakosokat, mert ugye tudjuk, hogy az egyetem nyelvtanárokat is képez, ebben a képzésben nem veszünk részt. Angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, latin, illetve magyar, mint idegen nyelveket tanulhatnak nálunk a hallgatók. A 8 egyetemi kart kiszolgálja tulajdonképpen az idegen nyelvoktatási központ. Általános nyelvet, szaknyelvet, műszaki szaknyelvet, üzleti szaknyelvet, társadalomtudományi szaknyelvet, egészségtudományi szaknyelvet, zenész szaknyelvet oktatnak a kollégák, és különböző szintű csoportokban. Vannak egyébként még emellett szakfordító képzések, műszaki és jogi, illetve üzleti, gazdaságtudományi területen. Amit még talán nem említettem, és fontos, hogy van egy angol alapozó képzésünk is, ami egy előkészítő képzés. Ide a külföldieket, illetve tulajdonképpen bárkit várunk, aki angol nyelven szeretné folytatni az egyetemi tanulmányait. Különböző felnőtt képzéseink is vannak, tehát nem csak a hallgatói jogviszonyos képzésekben dolgoznak a nyelvtanár kollégák, hanem felnőtt képzéseket is biztosítunk.
Ugye néhány héttel ezelőtt beszélgettünk az október 16-án megrendezett Rendek, módszerek, kihívások című workshopról. Esetleg az azóta eltelt időből érkeztek-e visszajelzések a kollégák felől, és még itt mindig igazgatóasszonyt kérdezem, ami az azon a napon megtapasztaltakra épülve ugye a mindennapokra hatással volt.
Hát itt a kollégák körében is beszélgettünk már erről az eseményről, és elindított egy-két gondolatot, de ami azt gondolom, hogy megerősítő, hogy érkezett azóta már témajavaslat, hogy hogyan tovább, mert hogy mi szeretnénk ezt rendszeresen ismételni, ezt a workshopot, hiszen nincs ilyen típusú találkozási pontja a nyelvtanároknak itt a régióban, és fél évente minimum egy, ha erőnk is, energiánk, időnk engedi, akkor több alkalommal is szerveznénk ilyen workshopot, és ezekre érkeztek már visszajelzések, illetve témajavaslatok azóta, mióta legutóbb beszélgettünk. Az egyik résztvevő felajánlotta, hogy ő is nagyon szívesen egy témában, konkrétan az élménypedagógiában szívesen tartana egy ilyen workshopot.
És akkor még mielőtt az elmúlt évek, évtizedek megtapasztalásait megosztanák velünk, azt szeretném kérdezni, hogy így röviden esetleg a workshopnak azt a hozadékát, hogyha kiemelnék, amik az Önök eddigi oktató munkájához is kapcsolódva megerősítő lehet a jövőre nézve, vagy kiemelnék azt, amit a legfontosabbnak tartanak arról a napról. Először dr. Bajzát Tündéhez fordulok.
Az első előadás az a mesterséges intelligenciához kapcsolódott, hogy mennyire jól hasznosítható ez, illetve milyen feladattípusok esetén ez a nyelvoktatásban? Hát elsősorban ugye a középiskolai tanárok esetében, de én úgy gondolom, hogy ez a mi esetünkben is ugyanígy igaz, és hát én magam is egyre többet használom ezt, amikor például különböző feladattípusokat készít az ember, hogyha van egy adott szöveg, egy adott témában, akkor a mesterséges intelligencia nagyon sokféle feladatot tud ebből pillanatok alatt elkészíteni, és ez nagyon nagy segítség az oktatói munkában. És ugye, ahogy igazgatóasszony is említette, hogy mind a 8 karon tanítunk szaknyelvet, tehát ebben is egy óriási nagy segítséget jelent számunkra, és ehhez kaptunk hasznos tippeket is a workshopon, amiről úgy gondolom, hogy nem csak az 50 résztvevő középiskolai tanárnak volt fontos és hasznos, hanem nekünk is.
Kovács Boglárka, angol-francia szakos nyelvtanárhoz fordulok most.
Én azt szeretném csak újra felemlíteni, hogy a meghívottjaink, ugye Szőke Johanna, egy mesterséges intelligencia kutató, fiatal kolléga volt, és Hilli Viktor, aki ugye országosan ismert, elismert angol nyelv tanár, aki a kommunikatív oktatást vezette be, vagy egyike volt a képviselőjének Magyarországon. Tehát ez már nagyon mutatja azt a két tendenciát, ami zajlik most, hogy van egy ilyen nagyon erősen ugye digitális és mesterséges intelligencia irányába mozduló tendencia, de még ott van a korábbi, tehát azt nem tudjuk elengedni azt sem. Illetve szeretném idézni Szőke Johannát, aki szerint arra kérdésre, hogy mi lesz a tanár szerepe a következő évtizedekben, azt válaszolta, hogy mivel minden készen ott van előttünk, ezért most tényleg a kommunikációról szólhat esetleg a tanár-diák munka a nyelvoktatásban.
Feketéni Olga, magyar-német szakos nyelvtanár, gondolatait halljuk most.
Igen, az első, amihez hozzászólnék, ez a digitalizáció, ugye erről nagyon megosztó a vélemény, hogy jó ez nekünk, vagy pedig sem. Én azt gondolom, hogy ha mindent kellő mértékkel és kellő rugalmassággal kezelünk, akkor ki tudjuk szűrni belőle a jót, és hát én igyekszek mindenfelé pozitívan tekinteni, tehát azt mondom, hogy akkor nézzünk erre a digitalizációra is pozitívan, és én például elfogadom, hogy ez korunk jellemzője. Ez egy olyan dolog, ami ellen mit tenni nem tudunk, ez a gyerekekkel együtt adódik, hogy ők már ebben a világban léteznek és használják. Akkor próbáljuk ezt a dolgot becsempészni, és a magunk javára, illetve hát az ő javukra, az ő nyelvtanulásuk javára fordítani, tehát használjuk akkor. Itt arra kell odafigyelnünk, hogy tényleg tartsuk meg a mértéket. Én a nyelvóráimon is elkezdtem ezt behozni. Vannak olyan termeink itt az egyetemen belül, ahol rendelkezésre állnak számítógépek, és amikor sikerül egy ilyen helyen tartanom az órát, akkor én használom ezeket a lehetőségeket, mert ők szeretik ezt csinálni, szeretik nyomkodni, húszogatni. Én ugye németet tanítok, és ezáltal a migráció által nagyon sok jó tananyag született, amelyet ugye elsősorban a saját nyelvterületükre érkezők számára fejlesztettek ki a németországi kollégák. Ezek hozzáférhetőek és jól használhatóak. És hogyha a gyerekek szívesen csinálják, akkor hát egy-két alkalommal belehozzuk az órába, vagy legalábbis én belehozom az órára ezeket, és szívesen csinálják. A saját felkészülésemre is használom, mint ahogy elhangzott már, nagyon sok szakterületen oktatjuk a nyelvet, de hát nem vagyunk minden szakterületnek a tudói, viszont nagyon sok szaknyelvi nyelvvizsgán például szituációk vannak a szaknyelvi kommunikációs vizsgán, és sokszor úgy gondolkodunk, hogy na, milyen szituációkat találjunk ki, ami életszerű, amely azon a szakterületen előfordul ténylegesen az életben. A másik az a fantasztikus előadás Viktortól, amelyben számomra leginkább az volt a megragadó, hogy az órán dolgoztatjuk a gyerekeket. Egyre inkább azzal szembesülünk azért itt a felsőoktatásban, ez talán más, mint középiskolában, hogy mértékkel tudunk csak házi feladatot adni, mert vagy megcsinálják, vagy nem. Nyilván vannak nagyon motivált és tudatos hallgatóink, de vannak, akik akiknek elég bajuk van a saját szaktantárgyukkal, és akkor a nyelvi felkészülésre már annyi sok energiájuk és idejük nem marad. A lényeg az, hogy én is annak a híve vagyok, hogy a lehető legtöbbet dolgozzon az órán a hallgató. Ezt már nagyon korán tudatosították velem, amikor a záró tanításom volt egyetemista koromban, és nagyon megdicsérték az órámat, hogy szuper volt, de nem nekem kell az órán dolgoznom, hanem a diáknak. És én ezt egy egész életre megtanultam, és ugye azt szokták mondani nagy vonalakban, hogy a tanár munkája nagy része láthatatlan, mert amíg felkészülök az órára, ugye átgondolom, hogy mit fogok csinálni, ez ugye egy foghatatlan, láthatatlan dolog, és igyekszem ezt a előkészületet úgy felépíteni, hogy tényleg a hallgatók minél többet dolgozzanak, mert ha már ott ülnek az órán, akkor ez egy aktív részvétel legyen az ő részükről.
Itt említeném meg ugye, hogy Olga a korábbiakban általános iskolában, illetve középiskolában is oktatott, és azért van ugye ilyen rálátása a különböző generációkra, hogy ezért is tudta ezeket a tapasztalatokat megosztani velünk. És ha már ugye itt Olga néhány módszert említett is az idegen nyelv tanulásának a tekintetében, most Kovács Boglárkához fordulok, aki angol-franciát oktat, ugye, ahogy az imintiekben is elhangzott, hogy mik lennének azok a módszerek, amelyeket ön kiemelne, vagy mennyiben más mondjuk egy angol és egy francia nyelv oktatása?
Hát ami a módszereket illeti, ugye egy nyelvtanár minden módszert tanulmányoznia kell, és mindig vannak trendek, és a legutóbbi trend, ugye, amiről hallunk, ez a kommunikatív nyelvoktatás, ami ugye mai napig is élő, de minden trendnek, mint minden divatnak, ugye vannak hátulütői, és ezt tulajdonképpen figyelembe véve ma egy ilyen eklektikus módszertant jó alkalmazni, a legfrissebb szakirodalmak szerint, tehát tulajdonképpen vegyíteni a korábbi, akár nyelvtani, vagy az olvasásra fókuszáló nyelvtanulást a kommunikatívval. Tehát jelenleg ez lenne a követendő cél, hogy mindenféle módszert alkalmazunk a csoporttól, a tananyagtól függően. Ami pedig a két nyelv közötti különbséget illeti, ugye angolul nagyon jól tudnak már a hallgatók nagy része, mondhatjuk. A francia az, ami ugye második nyelvként érkezik, az mindig egy kicsit fájdalmasabb, mert előről kell kezdeni egy nyelvet. Ugye angolban már nagyon nagy a sikerélmény, és egy új nyelv elkezdésekor az ember érzi, hogy egy kicsit nehezebben forognak a kerekek. Más módszertant igényel, mert a francia az elején nagyon sok odafigyelést, nagyon sok precizitást igényel. Ugye egészen másként írjuk, mint ahogy kimondjuk a szavakat, és ez az elején, de csak az elején okoz problémát, hogyha ezeket a kiejtési szabályokat megtanítjuk, gyakoroljuk, akkor tulajdonképpen ugyanott vagyunk, mint az angol nyelvnél, tehát ugyanúgy koncentrálhatunk a nyelvtan, szókincs és a kommunikáció gyakorlására.
Dr. Bajszát Tünde, ugye angolt tanít a hallgatóknak. Milyen tapasztalatokat osztana meg velünk módszerek tekintetében?
Én elsősorban kihangsúlyoznám azt, hogy nagyon fontos a hallgatóknak a motiváltsága, és különösen akkor, hogyha belsőleg motiváltak a hallgatók, tehát nem azért szeretnének teljesíteni egy kurzus, meg kreditet kapnak érte, vagy nyelvvizsgát, hanem mert ők szeretnék elsajátítani, és ezt fontosnak tartják. És ehhez szeretném megemlíteni, hogy tavaly tavasszal végeztem egy kutatást itt az egyetemen szaknyelvet tanuló hallgatók körében, és nem csak akik angol szaknyelvet, hanem a kollégáim segítségemre voltak, és más szaknyelveket tanulók is részt vettek a kutatásban, és az lett az eredménye, hogy a hallgatók elsősorban azért tanulják a nyelvet, mert hogy ha sikeresen teljesítenek egy feladatot, akkor ez elégedettséggel tölti el őket. Nagyon lelkesíti őket az, hogyha az érdeklődésüknek megfelelő dolgokat tanulnak, és hogyha a saját érdeklődési körüknek megfelelően tudják bővíteni az ismereteiket, mert ugye itt nem általános nyelvről van szó, hanem az ő jövőbeli szakmájukról. És hát számomra nagyon érdekes volt az, hogy akik a német nyelvet tanulják, ők motiváltabbak, mint akik az angol szaknyelvet tanulták. A külső motivációjuk is elég erős a hallgatóknak, itt ugye elsősorban a jobb elhelyezkedési lehetőség, illetve a felkészülés a pályájukra és a magasabb fizetés az, ami motiválta őket. És hogyha összehasonlítjuk a karokat, akkor érdekes tapasztalat volt az is, hogy a gépészmérnök és informatikai kar hallgatói voltak leginkább, akiknek legerősebb volt a belső motivációja, a külső motivációja pedig a joghallgatóknak. Úgyhogy minden karon és minden szaknyelven ugye más-más, és másképp kell motiválni a hallgatókat, úgyhogy ez is egy kihívás.
A kihívásokkal folytassuk akkor most a gondolatokat. Itt nem csak az egyetem hallgatóira gondolva, ugye különböző korosztályokkal is találkoznak. Hogyha az idegen nyelvtanulás kihívásait picit összekapcsolva a nyelvvizsgára való felkészüléssel, akár itt kicsit a korosztályokra kitérve, vagy gondolva, vagy különbontva, ezzel kapcsolatban mik a tapasztalataik, Tünde?
Ugye a törvény hatására most már nem kötelező az egyetemi diplomához nyelvvizsgát szerezni, viszont a felvételinél előnynek számít, és hát az egyik tapasztalatunk az, hogy egyre több középiskolai hallgató nyelvvizsgázik, és sajnos egyre kevesebb felsőoktatásban tanuló hallgató. Mivel nem csak általános, hanem szaknyelvi vizsgáztatás is folyik itt az idegen nyelvi oktatási központban, ezért a szaknyelvi vizsgát még mindig leteszik az egyetemi hallgatók, tehát ott még mindig találkozunk velük, de sajnos csökken a számuk. Ami legnagyobb kihívás volt, és most is, a mai napig is a hallgatóknak az a szóbeli kommunikáció, az, ami a legnagyobb nehézséget jelenti, illetve a hallás utáni értés. És mindig, hogyha például külön teljesítenek egy nyelvvizsgát, tehát hogy nem egyben az írásbelit és a szóbelit, akkor az írásbeli az általában elsőre vagy másodikra sikerül, a szóbeli az viszont sokat szorra, tehát több nekifutásra van szükség. De viszont erre biztatnánk a hallgatókat, hogy minden lehetőséget ragadjanak meg. Ma már ugye az internet és a digitalizáció korában nagyon sok lehetőség van arra, hogy gyakorolhasson az ember szóbeli kommunikációt.
A generáció talán szóban kevesebbet kommunikál, ezt hogy tapasztalják?
Nem kommunikálnak ők szóban kevesebbet. Hát én azt mondanám, hogy kicsit igénytelenebb a nyelvhasználatuk, leegyszerűsített a nyelvhasználatuk. Hát én ebbe a csetelés dologba, meg ide-oda írogatni, abban nem vagyok nagyon otthon, de azt tudom, hogy ilyen mindenféle rövidített szavakat használnak.
Boglárka?
Szerintem a mai fiatalok, tehát a tinédzserek, fiatal felnőttek elsősorban kommunikációra akarják használni amúgy az idegen nyelvet. Ha csak megnézzük azt, hogy ha például egy órán ismeretlen hallgatókkal találkozom először, akiknek a legjobb a szókincse, nagyon gyakran ők videó és számítógépes játékok során tanultak meg olyan jól angolul, ez hamar kiderül, és ebből én arra következtetek, hogy a mi feladatunk, a tanárok feladata az, hogy egy kicsit meg is keressük azt, ami a diákokat, a hallgatókat úgy tényleg érdekli, és úgy bevonni őket jobban a beszédbe, mert valóban, hogyha beszélgetni kell órán, akkor nem szívesen szólalnak meg, viszont más területeken pedig igenis használják a nyelvet. Tehát nekünk kell próbálkozni, hogy mi legyen ez a téma, vagy ez a forma, ahogy beszéltetjük őket.
Nekem itt még annyi kiegészítésem lenne, hogy ugye Olga említette, hogy nem beszélnek kevesebbet. Én azért azt tapasztalom, hogy én nem tanítok idegen nyelvet, én közgazdászokat tanítok jellemzően, és hogy én azért azt tapasztalom, hogy de kevesebbet beszélnek, vagy legalábbis, amikor nyilvánosan kell kommunikálni, ha már csak egy néhány fős közönség is van, akkor is kicsit visszafogottabbak. Tehát, hogy lehet, hogy egymás közötti beszélgetésben, de nem szívesen vizsgáznak például szóban. Tehát, ahogy Tünde említette, ugye sokadjára sikerül a szóbeli nyelvvizsga, azért azt látjuk, hogy a szóban történő számonkérések általában sikertelenebbek, tehát nem csak a nyelvvizsgán, hanem az egyetemi vizsgákon is, mert hogy kevesebbet kommunikálnak, tehát nekem az a tapasztalatom, hogy szóban kevesebbet kommunikálnak, mert rengeteget írnak, akár egymás között, egymás mellett ülve is folyamatosan csak az okostelefonon keresztül kommunikálnak, és mármint hogyha egy picit, nem tudom, energiájukat kímélve, vagy nem is tudom miért, de élő szóban inkább ritkábban, és ez sajnos meglátszik azért a tanulás során, tehát az ismeretek számon kérésekor, hogy rosszabbul sikerülnek a szóbeli vizsgák, nem csak a nyelvnél.
Mint nyelvvizsga feladat, hogy sokszor talán nem is a szókincsnek a hiányos volta jelenti a problémát, hanem ugye ezek a témakörök vagy szituációk, ugye ez vizsga központ válogatja, hogy milyen feladatok vannak, azért egyfajta általános intelligenciát feltételeznek. Tehát ott valamilyen témában meg kell nyilvánulni, és nagyon sokszor azt tapasztalható, hogy a vizsgázók akár magyar nyelven sem tudnának abban a témában megnyilvánulni egy igényesebb szinten. Tehát akkor hogy lehet, hogy idegen nyelven meg tudnak majd nyilvánulni?
Még hogyha így a nyelvvizsgánál maradva, és akár általános iskolásokhoz szólva, hiszen azért nagyon sokan már akkor magas óraszámban tanulják az idegen nyelvet, vagy a középiskolásokra is, ha gondolunk, illetve itt természetesen az egyetemi hallgatókra is, hogyha akár a szülőknek, vagy a most nyelvvizsgára készülőknek tudnának hasznos, konkrét tanácsokat adni, mi az, amivel megtámogatnák őket.
Azt gondolom, hogy az a diák, aki tanulja a nyelvet, ott előbb-utóbb kiderül, hogy van valami háttér, támogatás, vagy nyomás néha a szülők részéről, és ez nagyon helyes. Tehát azt gondolom, hogy egy jó családban, idézőjelben a szülők beszélgetnek erről a gyerekkel, hogy miért fontos, mi a jelentősége. Ugye itt elhangzott az, hogy többet fog keresni később, de szerintem nagyon sok másokból is érdemes a nyelvet tanulni, tehát az általános műveltség, az, hogy több nyelven utána tudok nézni dolgoknak, olvashatok, én például recepteket keresek különböző nyelveken, tehát annyi praktikus okból fontos. Tehát szerintem először is fontos, hogy ez téma legyen otthon a családban, hogy ez fontos, és aztán hát a többi az azért a tanáron és az oktatásrendszeren múlik, hogy hogyan tudja ezt tényleg kihozni a gyerekekből, mert hát a gyerekek ugye különféleképpen tanulnak nyelvet, tehát ugye más a tanulási stílusuk is, amit esetleg egy szülő nehezebben tud felismerni, de az ilyen apró dolgok, hogy idegen nyelvű könyveket ajándékozni, vagy nézhetik a filmeket ugye felirattal és az eredeti nyelven, tehát erre már egy szülő is oda tud figyelni.
Igen, ezt én is tudnám támogatni. Most épp egy olyan középiskolás kis fiatal diáknak sikerült a felsőfokú kommunikáció vizsgája, akiről amúgy én mindig azt mondom, hogy nagyon necces középiskolás fiataloknak felsőfokra jönni, pont emiatt, hogy olyan megnyilvánulásokat várunk el a vizsgán, amit talán ő még nem életszerű az ő életében, nem találkozik ezekkel a dolgokkal az ő kis saját világában. És ez a diák, ő olyan intelligensen, meglepő módon intelligensen tudott megnyilvánulni, minden bizonnyal számít a szülői háttér, hogy miről beszélgetnek otthon, hogy nyitottak a világ dolgaira, hogy nyitott füllel, nyitott szemmel vannak a világban, mert hát ezek a témák vannak a nyelvvizsgán. A másik pedig, hogy nem tudom, ez is ugye megosztó. Szeretjük a tévét, szeretjük, ha tévézik a gyerek, vagy médián függ, vagy sem, de nem rossz dolog azért az, és ez korunk nagyon nagy előnye, hogy most már gyakorlatilag minden nyelven lehet nézni filmeket, hozzá lehet férni, és azért ez nagyon jól fejleszti ezt a képességet, a hallott szövegértés képességét.
Talán a mindent mértékkel itt is egy jó gondolat tűnde.
Hát én azt mondom, hogy semmiképpen nem szabad félni a nyelvvizsgától. Nyilván ez egy megmérettetés, de hát az életben nagyon sok ilyen van, úgyhogy én arra biztatnám a szülőket is és a diákokat is, hogy ne féljenek, és hogy meg kell találni a megfelelő típust. Tehát például angolból jelenleg Magyarországon 28 különböző típusú nyelvvizsga létezik, nyelvvizsgarendszer, tehát mindenki megtalálhatja magának azt, ami leginkább megfelelő. Lehet ugye egy nyelvű vizsgát tenni, ami azt jelenti, hogy minden angolul folyik a vizsgán, lehet két nyelvű vizsgát, hogy van mondjuk egy fordítási feladat, és van olyan, akinek például ez nagyon jól megy. Hogy van, ahol több nyelvtan van, tehát én mindenkit arra biztatok, hogy a saját maga erősségének és kedvének megfelelően válasszon, mert van bőven lehetősége rá.
Igen, még a nyelvvizsgával kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy ugye most, hogy ugye nem kötelező a diplomához a nyelvvizsga, és mondtuk, hogy vissza is esett a nyelvvizsgázóknak a száma, de én például azt gondolom, hogy azért érdemes például nyelvvizsgára készülni, mert miközben az ember egy nyelvvizsgára felkészül, akkor ugye olyan könyveket, olyan anyagokat használ, ami kifejezetten a megfelelő készségeken dolgoznak. Tehát van egy húzóerő, van egy cél, ami mentén történik a nyelvtanulást, és ha van egy cél, akkor sokkal könnyebb, akkor tudjuk, hogy mi a dolgunk. Nem csak úgy tanuljuk a nyelvet lár-purlár, úgyhogy emiatt szerintem abszolút van gyakorlati haszna jelenleg a nyelvvizsgáknak, és egyébként többen kollégák mi úgy gondoljuk, hogy ha nem is tömeges ugye a nyelvvizsgáztatás, mint ahogy korábban azért jellemző volt, hiszen ott volt a kényszer, de a nyelvtanulás jelentősége az nem fog eltűnni, nem fog változni, sőt, tehát hogyha valaki tényleg egy jó állást akar, tényleg jó minőségű életet akar érni, akkor kell, és nem csak egy nyelvet kell tudni beszélni, én azt gondolom, tehát vissza fog térni, illetve itt van a nyelvtanulás végül, és nem veszítettük el mi tanárok sem, azt gondolom.
Mik lennének még azok a motiváló tényezők, amelyeket kiemelnének?
Digitalizáció korában most már mondják, hogy már most nem lesz szükség arra, hogy az emberek fordítsanak, vagy tolmácsoljanak, és én, mint jelenleg is tanulom a tolmácsolást és a szakfordítást, azt tapasztalom, hogy igen, a gép valamilyen mértékben tud fordítani, viszont olyan sok hibát vét, különösen a szakkifejezések tekintetében, illetve a gép nem érti meg a metaforikus jelentéseket, hogy milyen háttérjelentése van, milyen kulturális jelentése van egy szónak, és arra nem képes. Tehát igenis szükség van arra, hogy mi emberek megtanuljuk, mert mi meg tudjuk akkor érteni, és ezt tovább tudjuk adni.
Ugye itt az egyetem különböző rendezvényein Tünde tolmácsként is szerepet vállal. Mi a legnagyobb szépsége ennek a területnek, vagy akár kihívása?
A legnagyobb kihívás az a szinkron tolmácsolás, tehát amikor magyar vagy idegen, vagy hát ugye az én esetemben angol nyelven érkezik a fülesre, a fülemben az információ, és ugye néhány másodperces késéssel nekem már ezt a másik nyelven vissza kell tudni adni. Talán ez a legnagyobb nehézség. A legnagyobb szépség pedig az, amikor látom, hogy a fordításomnak, a tolmácsolásomnak köszönhetően eljut az információ, megfelelő információ másik emberhez, és hogy meséljek el egy rövid történetet. Néhány évvel ezelőtt, amikor egy konferencián tolmácsoltam itt a Miskolc Egyetemen, akkor a szünetben láttam, hogy egy külföldi résztvevő próbál beszélgetni a magyar technikussal, aki nem beszélt idegen nyelvet, és akkor szóltak nekem, hogy segítsek már, és megkérdeztem a külfölditől, hogy mit szeretne. Ugye angolul ő elmondta nekem, én azt lefordítottam a technikusnak, és akkor mondta a technikus, hogy hogy ő megértette, akkor most már, hogy mi a kérdés. Akkor ő megválaszolta a kérdést, és akkor ezt lefordítottam a külföldinek, és akkor a külföldi is mondta, hogy és ez ilyen jó érzés, hogy az ember összeköti az embereket, és segíti az ő kommunikációjukat.
Most folytassuk azzal a gondolatokat, ha szabad kérnem, hogy ahogy a korábbiakban is elhangzott, magyar, mint idegen nyelvet is oktatnak önök. Milyen tapasztalatok vannak ilyen téren? Hát a magyar csodálatos nyelv, gyakran halljuk, hogy nehéz nyelv.
Amióta magyar, mint idegen nyelvet tanítok, a hallgatóimnak, akik németet tanulnak nálam, szoktam mondani, el se tudjátok képzelni, milyen szerencsések vagytok, hogy németet kell tanulnatok, nem pedig magyart. Nagyon nehéz.
Akkor itt hadd mondjak ellent rögtön a kolléganőmnek, ugyanis hát ugye én most egy ilyen mesterképzésre járok, magyar, mint idegen nyelvtanárnak képeznek, és a legjobb továbbképzők, a legjobb oktatók, akikkel eddig dolgom volt, mindig azzal kezdték, hogy ezt ne mélyítsük már el a magyar nyelvtanulókban ezt, hogy ez mennyire egy nehéz nyelv. Mert hogy ez is egy rendszer, ez is abszolút tanulható. Tehát a megfelelő módszerekkel, mint ahogy az előbb a franciára is mondtam, a megfelelő kézben van a dolog, akkor ez abszolút tanítható. Tehát, hogy ezt egy kicsikét enyhíteni kellene, mert rögtön ezzel a sztereotípiával indul a diák, a hallgató, és ez nem olyan jó. Egyébként én ezt annyira nem tapasztalom, tehát nem mondják, természetesen nehéz a magyar nyelv. Minden nyelvben vannak dolgok, amik nagyon nehezek egyébként, amik csak ilyen spirálisan újra és újra visszatérve rá lehet megtanulni, de tényleg nagy tapasztalattal bíró szakemberek nem értenek ezzel egyet, hogy annyira kiemeljük, hogy ez mennyire nehéz ez a nyelv.
Az elmúlt évekből van esetleg egy-két olyan történet, ami a magyar nyelv, mint idegen nyelv oktatásához kapcsolódik, vagy mik voltak azok a leggyakoribb kérdések, vagy volt-e olyan kérdéskör esetleg, ami a hallgatók körében fölmerült?
Magyar nyelvben, de általában szerintem ez általánosságban elmondható más nyelvekből is, hogy a legelején már megtanulunk olyan kifejezéseket, amiknek a nyelvtani megértésére csak később kerülhet sor. De már használjuk, mert ugye alapvető közlésben a megismerkedés, vagy hogy hogy vagy, például ezt németül, hogy vagy, ez egy bonyolult dolog, ha ezt meg akarom magyarázni, hogy tevődik össze a mondat. És ilyenkor azt mondjuk, hogy fogadd el, hogy ez így van. És majd egyszer megérted, ha majd odaérsz. A magyar nyelvben is így van, hogy egy csomó mindent még nem tudunk nekik megmagyarázni, mert csak 10 órával később, vagy 20 órával később fogjuk tanulni azt a nyelvtani vonatkozást, fogadd el, így van. És hát elfogadják, de amikor ilyen analógiákat látnak, akkor belekérdeznek és visszakérdeznek. Például a többes szám úgy tűnik, hogy a magyar nyelvben egyszerű, amúgy összehasonlítva mondjuk a némettel, tényleg egyszerű, mert ott van a K, megtanuljuk, kész, letudtuk vele. Emellett a német nyelvben ugye sokkal több variáció van. De amikor jön egy ilyen, hogy megtanuljuk, hogy ló, és a többes száma lovak, akkor jön egy vasaló, és ő meglátja benne a lót, és az meg miért nem vasalovak, hanem vasalók. És belekérdeznek. És hát megmondom őszintén, hogy azért sokszor én is ott állok, mert hogy nekünk természetes, ugye? És talán fel sem vetődik bennünk ez a kérdés, hisz, és nem is kérdezik meg talán a magyar gyerekek sem soha, hogy ez miért van így. De aki idegen nyelvként tanulja a magyar nyelvet, neki rögtön feltűnik, és várja a választ. És azért sok esetben azt kell mondani, hogy fogadd el.
Hogy így van.
Ugye Olga a középiskolásoknak, általános iskolásoknak is oktatott magyar nyelvet. Ott, amikor a nyelvtani szabályokat tanította a gyermekeknek, akkor ugyanazok a kérdések merültek fel, mint most, akik idegen nyelvűként tanulják a magyar nyelvet?
Bizonyos mértékben igen, viszont nagyon sok esetben meg nem. És nekem nagyon szimpatikus, ahogy a magyart, mint idegen nyelvet tanítjuk, nyelvtani megközelítésből. Szerintem nagyon jó tananyagaink vannak, és nekem már nagyon sokszor eszembe jutott az, hogy tehát egyfajta leegyszerűsített módszerrel, hogy nem lehetne esetleg az jó, hogy a magyar gyerekeknek is egy egyszerűbb verzióban tanítsuk a magyar nyelvtant. Lehet, hogy egy csomó mindent át lehetne venni amúgy ebből a módszerből.
Ez egy érdekes gondolat különben. Még egy megjegyzésem lenne, hogy amikor az ember elkezdi a saját anyanyelvét tanítani, és az anyanyelvének a rendszerét, akkor egy teljesen más világba csöppen, és teljesen új szemszögből nézi a saját nyelvét, és tulajdonképpen újra tanulja a nyelvtanát. Tehát azt hiszem, hogy egyikünk sem tudja, vagy én sem tudtam, hogy hány igaragozási típus létezik a magyar nyelvben, mert nekünk erre nem volt szükség, mert ugye ezt megkaptuk az anyatejjel, de nem is biztos, hogy szükségünk lenne rá, mint anyanyelvé beszélők, tehát itt látszik, hogy teljesen más tudásra van szüksége ugye egy idegen nyelvűnek a magyar nyelv elsajátításához, és egyébként ez egy érdekessége a magyar, mint idegen nyelv oktatásnak, hogy az elején egy nagyon grammatika központú, mert nem tehet mást, tehát kénytelen, mert különben tényleg csak ilyen fogadd el, hogy ez így van, és így tanítanánk. Úgyhogy elég erős grammatika központú az elején, de természetesen végig figyelünk a kommunikációra is. Úgyhogy a tanárnak is nagyon érdekes felfedezés amúgy ez a dolog, idegen nyelvként tanítani a magyart.
Tehát ha már külföldi hallgatókról beszélünk, akkor érdemes megemlíteni azt is, hogy nem csak a nyelv jelenthet akadályt, hanem a kultúrák közötti különbségek is. Ezzel foglalkozik az interkulturális kommunikáció, ami azt jelenti, hogy ha az emberek különböző kultúrából érkeznek és kommunikálnak, akkor nem csak a nyelv, hanem nagyon sok minden nyelven kívüli tényező jelenthet akadályt. Például ide hozzánk a Miskolc Egyetemre nagyon sok hallgató érkezik az arab világból vagy Afrikából, és ugye egy teljesen más éghajlattal találkoznak. De nagyon örülnek a havazásnak, ugye nagyon sokan úgy érkeznek, hogy ők még nem láttak soha havat. És emlékszem, hogy néhány éve is, amikor januárban megérkeztek a brazil hallgatók egy pólóban, ugye a nyárból eljöttek a hóesésbe, akkor egyrészt nagyon fáztak. Az egyik hallgató dicsekedett is, hogy rajta 3 nadrág van, mert hogy náluk a leghidegebb az a plusz 15 fok. És hát ebben nem is gondolunk bele, ugye, hogy ez is lehet egy akadály, de ugyanúgy az étkezés, vagy hogy milyen ünnepek vannak nálunk, vagy hogy hogyan köszönjünk, vagy a boltban hogyan kell vásárolni. Tehát nagyon-nagyon sok olyan hétköznapi dolog van, amire mi nem is gondolunk, és hogyha mi is utazunk külföldre, akkor mi is megtapasztaljuk, hogy mennyire más egy másik kultúra, még akkor is, hogyha nem megyünk messze, hanem mondjuk csak egy európai országba. Például én is találkoztam már olyannal, hogy a mosdó ajtón nem a megszokott női és férfi figura volt, hanem egy tyúk és egy kakas. És akkor én is elgondolkodtam, hogy akkor én most melyik is vagyok, én hová is menjek be, és ilyenkor az ember ugye el is bizonytalanodik. De egyébként sok mindenre ugyanúgy, ahogy Olga is említette a magyar nyelv oktatás kapcsán, ugyanúgy, hogyha az ember a magyar kultúrát oktatja, vagy veszi górcső alá, akkor rájön arra, hogy milyen érdekes dolgok vannak, például, hogy az egyik hallgató említette, hogy milyen érdekes, hogy mi minden csatát, amit elvesztettünk, azt megünneplünk, és hogy ez olyan érdekes, és akkor belegondol az ember, hogy tényleg milyen igaza van, vagy hogy például nekünk milyen sok Nobel-díjasunk van, hogy például Egyiptomban csak egy ember kapott eddig Nobel-díjat, és nagyon sok ország van, ahol még nem is, és hogy ez is ugye felhívja az embernek a figyelmét a saját kultúrájára, és hogy mennyire ismeri ezt, mint ahogy Boglárka is említette, hogy a magyar nyelvet nem biztos, hogy olyan alaposan ismerjük. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes, és egy óriási nagy terület, és hát nagyon sok mindenki sokféle szempontból foglalkozik vele, a történészek, az antropológusok, a közgazdászok, a jogászok, én ugye a kommunikáció szempontból.
Beszéltünk a magyar mint idegen nyelv tanításáról, és én itt szeretném kiemelni, hogy számunkra, amikor bemegyünk egy külföldi diákokból álló csoportba, nem csak az a feladat, hogy a magyar nyelvet tanítsuk, hanem át kell adnunk valamit a magyar kultúrából, a magyarságunkból. És tanítjuk a szokásainkat, beszélünk az ünnepeinkről. Számomra egy nagyon meghatározó élmény volt, amikor március 15-éről beszélgettünk, és a 12 pontot lefordítottuk angolra, és amikor véget ért ez a 12 pontnak a megbeszélése, akkor csend, és megszólal egy külföldi hallgató, hogy szeretem Magyarországot. Tehát ennek a felelőssége, hogy próbáljunk úgy köztük lenni, hogy ez az érzés fogalmazódjon meg bennük országunkkal kapcsolatosan. Szeressenek itt lenni, és szeressenek bennünket.
És itt a beszélgetésünk végéhez közeledve, ugye itt azért több korosztályt érintettünk már, most szóljunk a felnőtt képzésről. Igazgatónőhöz fordulok először.
Igen, itt a felnőtt képzés kapcsán én azt emelném ki, hogy a kollégák már tulajdonképpen felnőtteket képeznek hallgatói jogviszony keretében, tehát egy egyetemi képzésnek a részeként. Az egyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a Miskolci Egyetemről senki ne lépjen ki úgy, hogy nem tud idegen nyelven megszólalni, pláne, hogy a szaknyelv oktatása az kötelező, szinte minden szakon, mert hogy a szakmai ismereteket idegen nyelven is meg kell tudni fogalmazni. Tehát a kollégák nagyon nagy tapasztalata rendelkeznek a felnőtt korúak oktatását tekintve, és ebből kiindulva fogalmaztunk meg, illetve fejlesztettünk olyan felnőtt képzéseket, amelyeket tanfolyamok formájában kínálunk, tehát nem feltétlenül csak nálunk tanuló hallgatók számára, bár igaz, hogy ők is kiegészítő képzésként igénybe veszik ezeket, hanem olyan külső személyek, célcsoportok számára, akik szeretnének idegen nyelvet tanulni, és nagyon sokféle formában és sokféle tanfolyamot kínálunk. Az egyik specialitás, és itt visszakapcsolok a korábbi témához, a magyar, mint idegen nyelv, amit nagyon kevés helyen tanulhatnak, sőt, nagyon sokszor azt kapjuk visszajelzésként, hogy nem is találnak olyan nyelvtanárt, aki magyar, mint idegen nyelvet tud tanítani, és a Magyarországon itt maradó hallgatók, akik itt végzik az egyetemet, és szeretnének itt elhelyezkedni, nekik nagyon nagy szükségük van ezekre a képzésekre, hiszen a további beilleszkedésüket tudjuk támogatni ezzel.
Ennek a gyakorlati oldaláról Feketini Olgához fordulok, hogy hozta meg velünk gondolatait.
Igen, és a felnőttképzési központunk, aki koordinálja ezeket a tanfolyamokat, és tehát mit tanítjuk, ugye, de a honlapon, a Miskolci Egyetem honlapján a felnőttképzési központ képzései között találhatók ezek a tanfolyamok. Jellemzően a levelező hallgatóink jelentkeznek ezekre a képzésekre, mert nekik ilyen 10, 12 és 15 nyelvóra áll a rendelkezésükre, tehát ez áll a képzési programjukban, és azért ez kevés. És sok olyan levelező hallgatónk van, aki többet szeretne, mert különböző elképzeléseik vannak a nyelvet illetően. Ez az egyik réteg. A másik réteg pedig bárki, akik szeretnének nyelvet tanulni, bármilyen okból, bármely célcsoport és bármely korosztály. Még azt is kiemelném, hogy ugyan felnőtt képzés, de tehát akár középiskolások is jelentkezhetnek rá. Tehát ez azt jelenti, hogy nem egy belső egyetemi kurzus, hanem mint bármilyen nyelviskolai tanfolyam. Így foghatjuk fel. Valamikor nagyon népszerűek voltak a Miskolci Egyetem intenzív tanfolyamai, nyári tanfolyamai, amelyekre városszerte középiskolások, felnőtt emberek, cégek felől, mindenfelől volt érdeklődés, és ezt szeretnénk visszahozni. Tehát szeretnénk elhinteni a köztudatban, hogy létezünk vagyunk. Nyilván más módszertana van, de sokan vannak, akik teljesen kezdő nyelvtanfolyamainkra jelentkeznek. Ezek között vannak olyanok, akik valamikor 20-30 évvel ezelőtt tanultak nyelvet, és nagyon megfakult, úgy gondolják, hogy szeretnék feleleveníteni. Érdekes a nyelveknek a keresete is, hogy mely nyelveket keresik. Volt egy tendencia ilyen 15 évvel ezelőtt, amikor angol. Örömmel jelenthetem be, hogy nagyon nagy kereset van már az, mi úgy hívjuk kis nyelvek, de nem azért, mert kis nyelvek lennének, csak a létszám szempontjából százalékosan kevesebben jelentkeznek ezen nyelvek tanulására, mint a spanyol, az olasz, a francia, ide tartozik a német is, és az orosz. Tehát mindezekből a nyelvekből mi kínáljuk a tanfolyamainkat, és sokan vannak, akik tényleg már valamikor középiskolában vagy általános iskolában tanulták ezek valamelyikét, és most úgy gondolják felnőtt fejjel, 50 évesen, hogy akár az unokának szeretnének segíteni, akár felbukkant egy külföldi rokon, mert ilyen is van, és úgy döntenek, hogy felnőtt fejjel elkezdik. Mondom, nagyon sok a kezdő, aki azt mondja, hogy ugyan már tanultam korábban, de szinte semmire nem emlékszem, amúgy de. Csak úgy gondolják, hogy az teljesen elveszett, de mi szépen előhozzuk, hogy ez a tudás azért valahol megvan. Aztán felépítjük szépen. Tehát úgy tervezzük a tanfolyamainkat, hogy elkezdi egy kezdő, mondjuk egy teljesen kezdő szinten, és akkor utána 20 óra múlva lehet egy következőre, vagy 30 óra múlva lehet egy következőre szintet lépve jönni, úgyhogy perspektívát kínálunk a nyelvtanulásban.
Mik lennének azok a szempontok, amely alapján egy második nyelvet érdemes választani?
Hát a második nyelvválasztás akkor nagyon sokszor valami személyes indok van, tehát volt már olyan, én is dolgoztam középiskolában, olyan franciás osztályom vagy csoportom, ahol több volt a focista, mert ugye a francia focistáknak a rajongóit taníthattam. Tehát, hogy mindig van valami személyes oka, nyilván van praktikus oka, tehát ugye a német nyelv, ugye a magyar-német gazdasági kapcsolatok, az elhelyezkedés, tehát vannak ilyen okok, de azt gondolom, hogy például nagyon motiváló egy ilyen érzelmi töltetű döntés, azt gondolom, tehát, hogyha valaki szereti egy nyelvnek a hangzását, vagy valamilyen olyan élmény éri abban a kultúrában, vagy elutazott abba az országba, akkor ez mindenképpen motiváló egyébként. Ugye, amikor egy felnőtt tanul idegen nyelvet, az azt gondoljuk, hogy ez valami nagyon-nagyon nehéz dolog. Lehet, hogy az elején úgy tűnik, olyan, mint amikor ugye egy felnőtt, aki sokáig nem mozgott, elkezd mozogni, hogy ugye itt is a megfelelő izmokat kell bejáratni, és hát ehhez ugye kell a megfelelő módszer, egy picikét valóban lehet, hogy lassabban, finomabban indulunk, de én úgy szeretem látni, amikor felnőtt, idősebb tanítványnál felveszi a ritmust, ő is ugyanúgy. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy bele lehet jönni, és hát mindannyian tudjuk, hogy a nyelvtanulás az egy remek agytorna. Tehát bennünket is nagyon jó karban tart, úgyhogy ez mindenképpen ajánlatos szerintem felnőtt korban is belefogni.
Ezekkel a megerősítő gondolatokkal zárjuk mostani beszélgetésünket. Én köszönöm dr. Marián Anitának, a Miskolci Egyetem idegennyelvi oktatási központjának igazgatójának, a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karának egyetemi docensének, dr. Bajzát Tünde angol szakos egyetemi docensnek, Kovács Boglárka angol-francia szakos tanárnőnek, és Feketéni Olgának, magyar-német szakos nyelvtanárnak, hogy ebben az órában beszélgethettünk mindezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a lehetőséget!
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorát hallották. Kisnéveres Viktória voltam, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Ebből soha kijut, dombolt bennem a múlt. Felemészt a sodrás, ami engem hajt, de ha téged nézlek, nincs már olyan messze a part. Hozzád a cél a küzdés, nem nekem való. Az vagyok, aki éber álomban él, az vagyok, aki sosem
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu